Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat ezen a mai délutáni istentiszteleten, Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelének első fejezeténél, és az első fejezetből egyetlen igeverset, a 15-et szeretném felolvasni a testvérek előtt alapigeként. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelének első fejezetéből a 15. verset fönnállva hallgassa meg a gyülekezet. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy ez a bizonyságtétel nem csak az apostol szívében fogalmazódott meg, hanem a miénkben is újra és újra előjön és megfogalmazódik, hogy valóban Te vagy az, aki eljöttél értünk bűnösökért, és váltság haláloddal kész voltál, és kész vagy eltörölni a bűn rabságát életünkből. Köszönjük, Urunk, hogy szükségét érezzük ennek a Te bűntől tisztogató kegyelmednek, hogy életünket újra és újra átjárja. Szükségünk van arra a tudatra is, hogy tudjuk azt, hogy a bűnösök között mi vagyunk azok az elsők, akiken könyörülni kell, és akin Te könyörülni is akarsz. Segítsünk bennünket, hogy hadd tudjuk ezzel az alázattal hallgatni most is ezen a délutánon a Te ígédet. Amen. Foglaljuk el testvérek helyeinket. Nem egyedülálló az a mondat, bár mégis erről a helyről ismerjük leginkább ezt a mondatot a Bibliából, amelyet az apostol megfogalmazott ebben az egyetlen igeversben, ugye, amely így kezdődik, hogy igaz beszéd ez vagy az, és teljes elfogadásra méltó. A pásztori levelek soraiban ugye három ilyen levelet tartunk számon a Bibliában, a két Timóteusi levél mellett a Tituszi levelet, amelyben ez a mondat gyakran elő-elő fordul, és gyakran olvasható különböző szavaknak a átcserélésével, de lényegét tekintve mégiscsak erről a gyönyörű valóságról és igazságról szól. És igazából, amikor Pál apostol a leveleiben így beszélt Isten igéről, Isten szaváról, akkor mindig valamilyen nagyon fontos hitelvi igazságot szeretett volna elmondani, vagy szeretett volna bevezetni ezzel a gondolattal, és Timóteus szívére is egy ilyen gondolatsort akart ezzel a mondattal elindítani és beszélni, a tekintetben, hogy az evangéliumnak a megbízhatósága, az evangéliumnak az ereje, az hogyan is néz ki. Amikor Pál apostol írja ezt a sort, illetve írja ezt a levelet Timóteusnak, mindösszesen 30 év telt el a keresztrefeszítés tettétől, de már igazából akkor is világossá vált, vagyis már ekkora világossá vált az apostoli korban, ha a hittételeknek vagy a hitigazságoknak az anyaga, amit az apostol fontosnak tartott a többi 12-vel együtt, hogy továbbadják a következő generációnak, hogy átadják annak a felnövő nemzedéknek, akik aztán majd szintén ehhez igazítva az életüket szintén majd tovább fogják adni, és ilyen láncreakció szerűen jutott el hozzánk is az evangéliumnak ezen igazságai, amelyekről szeretnék ezen a mai délutánon beszélni a testvéreknek. Igazából három rövid ilyen alapigazságot szeretnék elmondani az evangéliummal kapcsolatosan a testvéreknek, és ezen a mai délutánon foglalkozzunk néhány perc erejéig ezekkel az igazságokkal. Az első dolog, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni ezen a mai délutánon az ige alapján, az maga a megbízhatóságnak a kérdése. Az evangélium megbízhatósága. Ugye azt mondja az apostol, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Teljes elfogadásra méltó. Azaz, hogy megbízható. Ugye az evangéliumról tudjuk nagyon jól, hogy ugye azt jelenti ez a szó, hogy jó hír. Ez a szónak a jelentése. És amikor hírekről van szó, ugye, a mi világunkról, meg az mondható el, hogy az információnak a társadalma vagyunk, és mindenféle hírek jönnek internetről, televízióból, újságokból, különböző beszélgetésekből hozzánk, és zúdulnak ránk, szinte egy óra hosszában is megszámlálni sem lehet, hogy mennyi olyan információ ér bennünket, amiből aztán nyilván a mi feladatunk most már nem csak az, hogy meghallgatunk egy hírt, hogy annak valamilyen tartalmát végighallgatjuk, hanem most már olyan szinten tudunk, vagy próbálunk szelektálni, hogy nem csak a hírnek a tartalmára figyelünk oda, hogy milyen az a hír, mit tartalmaz, hanem most már igazából arra is figyelünk, és megnézzük, hogy például milyen csatornán keresztül jutott el hozzánk. És az alapján döntjük el általában, hogy azt hitelesnek fogadjuk el azt a hírt, amit hallottunk, vagy nem fogadjuk el hitelesnek ezt a hírt. Ugye ilyen szempontból Isten igéje azt mondja, és Pál apostol így mutatja be az evangéliumot, és ez egyik alapigazság, hogy az az evangélium, amit ő Isten beszédeként ír le, ez megbízható, és ugye ez azt is jelenti, hogy minden hátsó gondolattól, minden hátsó szándéktól mentes, nincs benne semmiféle átvágás, nincs benne semmiféle apróbetűs rész, amely aztán mégiscsak félre magyarázná, vagy félre vinné az egész evangéliumnak a tartalmát, hanem ebben az evangéliumban igazából amellett, hogy meg lehet bízni, az található, hogy megtérésre hív embereket. Megtérésre hív embereket. Ha valamiben meg lehet ma is bízni, akkor azt gondolom, hogy ez pont az evangélium. És azért, mert ez az evangélium Istentől származott. És hát van egy buta kérdés, amit talán butaság is föltenni erről a helyről, de hát mégiscsak a kontraszt kedvéért mégiscsak megteszem ezt, hogy hát tessenek mondani, Isten hazudott már nekünk? Isten becsapott már bennünket valamiben? Erről ugye az a válaszunk, hogy nem. És hogyha ez így van Istenről, akkor ez ugyanígy elmondható az ő szaváról, az ő igéjéről, amiről szó van ebben a rövid leírásban, hogy ez is megbízható. Úgy, ahogy az Istenben meg lehet bízni, és ő benne nem csalatkoztunk, ugyanúgy az ő szavában is, az ő igéjében is meg lehet bízni. És azt mondja Pál apostol, hogy tulajdonképpen 30 év megpróbáltatása igazolta vissza ezt, ugye a keresztezítés óta eltelt időszak is, hogy megállta a helyét az evangélium, és megbízható maradt. És az az ember, aki engedi Jézust az életébe bejönni, az az ember, aki enged ennek az evangéliumnak, és kész engedelmeskedni, az boldog ember lesz, mert megváltást nyer, mert a bűneire bocsánatot kap, és ez az evangélium egy olyan életet változtató hatást hoz, amelyet semmi más nem tud ebben a világban elérni. Erről tesz el bizonyságot Pál apostol 30 évvel a Golgotai kereszt után. Természetesen ugye ma már nem 30 évről beszélünk, hanem közel, sőt már több mint 2000 évről beszélhetünk, és tulajdonképpen ugyanebben a sorban állhatunk be mi is, akik már Isten gyermekei lettünk. Ugyanezt erősíthetjük meg, hogy nem csak hogy 30 év után, meg 100 év után, meg 1000 év után, hanem 2000 év után is ugyanúgy igaz, amit Pál apostol leírt, hogy igaz beszéd ez, és elfogadásra ajánlott mindannyiunk számára, mert az evangélium megbízható, ugyanúgy a mi életünkben is. És az a kérdés jött elém, amikor készültem erre a délutáni alkalomra, hogyha ez igaz, hogyha ezt prédikáljuk, ha erről beszélünk, hogy az evangélium megbízható, hogyha amikor van arra lehetőségünk, a szavainkkal is ezt hirdessük, akkor vajon tudja tanúsítani az életünk ezt az igazságot, ezt az alapigazságot, hogy valóban az evangélium az megbízható. És az életem erre, ha lehet a példa, hogy Pálnak az élete is a példa volt Timóteus előtt, hogy igazából az evangélium olyan megbízható, hogy én magam is erre építettem föl az életemet, én magam is ez alapján élem az életemet, és működik. Tudunk-e, és tudjuk-e mi ezt így tanúsítani ebben a világban? Azt mondja az ige továbbiakban, hogy elfogadásra méltó, igaz beszédezés elfogadásra méltó. Hogyan lehet elfogadni a megbízhatónak ajánlott evangéliumot? Az elfogadás az mindig két szinten szokott történni nálunk embereknél. Történik először egy elméleti szinten, és nyilván történik gyakorlati szinten is, amikor az evangélium elfogadásáról van szó. Az elméleti szint az nyilván nem csak csupán annyit jelent, hogy befogadom és úgymond egyetértek vele. Ez nagyon fontos dolog, és kell ahhoz, hogy az elméleti szintünk meglegyen, de nem elég egyetérteni csupán csak az evangéliummal. Ahhoz még valami más is tartozik. És ez a más pedig nem más, mint az, hogy bele is egyezem. Bele is egyezem abba, amire engem is, meg mindannyiunkat próbál megkérni, úgymond az evangélium. Bele is egyezek. És a kettő az nem azonos, és a kettőt nem lehet igazából úgy kezelnünk, hogy elég az egyetértés, a beleegyezésem már nem igazából kell. Két példát hagyd mondjak erre a testvéreknek, az egyik az a saját életemből való példa, a másik pedig egy régi történet, illusztráció, amit lehet, hogy testek is ismernek. A saját életemből való példa az az, hogy 2008-2009-ben a Brokernet nevezetű cégnél dolgoztam másodállásban. Kicsit kipróbáltam magamat a biztosítási területen is, hogy megy ez nekem. És eljártam tárgyalásokra, nyugdíjpapírokkal foglalkoztam, és amikor jártam ezekre a tárgyalásokra, és emberekkel találkoztam, idősekkel, fiatalokkal, egyszerű végzettségűekkel is elég magasan kvalifikált emberekkel, szegényekkel és dúsgazdagokkal egyaránt találkoztam, és beszélgettem velük. Amikor ment a beszélgetés, és elmondtam, hogy miért jöttem el, és hogy mi az én dolgom, és mit szeretnék igazából ajánlani, akkor az egyetértés mindenkiben megvolt. Ugye ez nagyjából úgy szólt, hogy ugye a magyar nyugdíjrendszer az olyan, amilyen, és nagyjából tudjuk, hogy például magam korosztályán számoltam ki mindenkinek a példát, hogy kvázi nekünk nyugdíjunk ilyen szempontból nem lesz, és hogy hát most kell gondoskodni magunkról, ameddig még erre van lehetőségünk, ugye? És mindenki egyetértel, hogy igaza van, tudja, nagyon igaza van, egyetértek vele. És amikor arra kell egy sor, hogy egyetértünk egymással, akkor tessék ott aláírni alul, és akkor már is a dolog működik, azt mondja, nem, azért ebben nem egyezek bele. És nem volt igazából szerződés. Egyetértés az volt. Egyetértett velem nagyon az illető. Érdekelte, láttam, hogy velem tartott az érveléseimben, ahogy próbáltam érvelni neki, bizonygatni, amit egyébként próbáltam. De igazából az, hogy ő ezt olyan szempontból el is fogadja, hogy beleegyezik abba, hogy ez a dolog ez tényleg az életéről szól, az már nem történt meg. A másik történet egy ismert anekdóta, ugye egy híres artistáról szól, aki ugye kötélen kifeszítve jácskelt, és az emberek megbambulták, és egyik alkalommal azt mondta, hogy magasan fönt házak között volt kifeszítve egy ilyen kötél, és azt mondta, hogy elhiszitek-e, lekiabált a tömegnek, elhiszitek, hogy egy talicskát át tudok tolni ezen a kötélen. Mindenki mondta, persze, hogy elhiszük, hogy ne, meg is csinálta. Elhiszitek, hogy vissza is tudom tolni. Mindenki mondta, persze, hogy elhiszük, így van. És aztán, amikor visszajött, akkor megint leszólt, hogy elhiszitek-e, hogy ha valaki ide beül, azt is át fogom tudni tolni. És beül-e valaki ebbe a talicskába? Mondták, hogy elhiszük, de nem ülünk bele. Nem egyeztünk bele. Ugye? Van különbség a kettő között. Amikor valaki csak egyetért dolgokkal, egyetért azzal is, hogy az evangélium az megbízható, az evangélium az igazából valami irányba akarja terelni az életemet, és ami nekem szükségem van, de nagyon sok ember nem adja bele egyezését ebbe, és igazából emiatt nem tud megvalósulni. A gyakorlati szint pedig nyilván maga a cselekedetek, amik láthatóak az életünkben, éppen amiatt, mert elfogadtuk, mert beleegyeztünk az evangélium munkájába és az evangélium ügyébe. Nyilván ez meg kell, hogy jelenjen előbb vagy utóbb majd aztán a cselekedeteinken is, a gyakorlati életünkön is, és mindkettőre szükség van. Ha valaki csak elméleti szinten fogadja el, mondjuk beleegyezéssel együtt az evangéliumot, de a gyakorlati életére ez úgy gondolja, hogy nem pontos, hogy hatást gyakoroljon, akkor fönnáll annak a veszélye, hogy valami olyasmi történik, ami egyébként nem történhet meg, de játszunk el a gondolattal egy picikét, hogy Isten is csak elméleti szinten fogja majd befogadni az Isten országába. Gyakorlatilag nem. Nyilván ilyen nem történik meg, csak egy kicsikét a katarzis miatt mondtam ezt így a testvéreknek, hogy nagyon sokan elméleti szinten még hajlandóak egyetérteni és beleegyezni is az evangéliumba, de a gyakorlati életükre nézve ez valahol már azt mondják, hogy nem fontos, nem kezd annyira komolyan menni. Fönnáll a veszély, hogy Isten is, akkor elkezdünk ilyen elméleti dolgokban gondolkozni. Elméletileg befogadom, de gyakorlatilag nem fogadom be az én országomba. Teljes elfogadásra méltó, mondja az ige, ami azt is jelenti, hogy nem csak egy-két üzenetre vonatkozik a megbízhatóság az evangélium részéről. Nem arra való, hogy igazából majd mi szelektáljunk belőle, hogy néhányot, ami nekem tetszik, ami nekem szimpatikus, azt kiemelem belőle, azt elfogadom, azt valahogy preferálom, sőt, még hirdetni is kész vagyok, de az összes többivel igazából nem akarok foglalkozni, hanem azt mondja az ige, hogy teljes, a teljes evangélium elfogadásra méltó. Talán még emlékszünk Vicián testvérnek a prédikációjára, hogy ennek a lényegére, ami ez a bizonyos félig sült pogácsa, vagy félig sült kenyérnek a nagyon fontos igazságáról szól, akik igazából nem a teljes evangéliumot fogadják el, vagy fogadták el, és sajnos a hívők között is van jó néhány ilyen, azok tényleg hasonlítanak sokszor az ilyen félig elkészült pogácsára. Mert az evangéliumból valamit megértettek, az evangéliumból valamit el is fogadtak, de nem a teljes evangéliumot fogadták el. Hogy is néz ki a teljes evangélium? Én négy rövid pontban foglaltam itt össze a testvéreknek azt a négy alapigazságot, amiről azt vallom és azt hirdetem, hogy ez az evangélium. Az első az az, hogy mi bűnösök vagyunk. Bűneink vannak. Ez az alapfölállás. A másik az, hogy éppen emiatt, mert bűnösök vagyunk, a kárhozat az osztály részünk. Mert a bűn zsoldja, a halál mondja az ige. Harmadik alapigazság az, hogy Istennek van egy csodálatos terve velünk, üdvösséget kínál számunkra, és a negyedik, meg lehet térni a bűnbocsánat által. Meg lehet térni, és üdvösséget ad nekünk az Isten. Ez a négy alapigazság. Ha ebből valamelyik hiányzik, például az, és legtöbbször ezzel szoktam szembesülni, amikor a barátkozókkal szoktam foglalkozni, itt még ebben nem fordult elő, ebben nem volt itt probléma az elmúlt időszakban, de korábban tapasztaltam azt, hogy valahogy a fiataljainkat egy kicsikét megfertőzte az a fajta gondolat, ami a világból jön, hogy nem kell, nem fontos beszélni a bűnkérdésről. És rendszerint a bizonságtételekből ez egy ilyen ugorjunk kategória volt, mint a Pósolak Jóram a légyó minthalálékból, hogy amikor oda került a dolog a bizonságtételbe, hogy na most kéne beszélni arról, hogy akkor volt-e bűnvallás, hogy ugrottunk egyet, és jött az volt, hogy hát elfogadtam az Úr, és halleluja, olyan öröm volt a szívemben, hogy na csak, és mindenkinek volt egy ilyen furcsa érzése, hogy most ez mi is volt pontosan. Hogyha valakinek az életéből kimarad az, hogy van bűnbocsánat, és éppen emiatt nem él azzal, hogy a bűnöket el kell rendezni, akkor tulajdonképpen már nem a teljes evangéliumot fogadta el. A világ egy picikét ma bennünket ebbe az irányba akar eltolni. Volt időszak, amikor meg hencegtünk a bűnökkel, tehát egy olyan 15 évvel ezelőtt, én emlékszem, olyan bizonságtételt hallgattunk, hogy már én buktam a pad alá, kedves testvérek kiálltak, hogy és elmagyarázták részletesen, hogy hogy kell feltörni egy kocsit. Tehát úgy elmagyarázták, hogy kedvem szottyant kipróbálni, hogyan kell kocsit feltörni, mert úgy belementek a részletekbe, hogy a bizonságtétel nem szólt másról a 90-es években. Például. De most meg afelett megyünk, hogy ezt a dolgot úgy ugorjuk át, hagyjuk ki. Az evangéliumnak ez is része, ahogy az evangélium beszél erről, és azt mondja, hogy ez a teljes evangélium méltó az elfogadása, és így megbízható. Nem csak abból áll az életünk, hogy fogadjuk be a szívünkbe Jézust, ez nagyon jó, de hát mi van a bűnökkel? Mi van a bűneinkkel? Ha valami hiányzik az életünkből, érdemes lenne teljes mértékben úgy átengedni magunkon ezt a négy nagyon fontos igazságot. A másik gondolat, amit szeretnék a testvérek elé hozni, az evangéliumnak a tartalma. Az evangélium eredetileg 8 szóból tevődött össze, mennyire egyszerű volt ez, és mennyire rövid volt, és mégis egyesek milyen nehezen fogadták, és milyen nehezen fogadják be. Ugye Krisztus jöveteinek a céljáról beszél az evangélium, azt mondja, hogy azért jött Jézus, hogy megtartsa a bűnösöket, megtartsa azokat, akik elveszőben vannak. Semmi más célt igazából a Biblia az evangélium tekintetében Jézusra nézve nem ad. Nem mond más célt. Az ő fő célja az ez volt. Azért jött, hogy megtartsa, megkeresse az elvesző félben lévő bűnösöket. Érdemes lenne testvérek megvizsgálni a mai délutánon a mi céljainkat. Hogy nekünk vajon milyen céljaink vannak, és mennyire simulnak bele abba a célba, ami a megváltónak a fő célja volt. Mennyire egyezik a mi célunk ebben a világban, amikor tanítványokként apostrofáljuk magunkat, meg azt mondjuk, hogy gyülekezet vagyunk, meg azt mondjuk, hogy szolgálatra vagyunk kiválasztva és elhívva, vajon a mi céljaink mennyire simulnak bele ebbe a fő célba, hogy Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa az elveszett bűnösöket. Nem azért jött Jézus, hogy minket vagy bárkit rávegyen az önmegváltásra. Nem azért jött, hogy megmutassa azt, hogy hogyan tudnánk mi önmagunkon segíteni, hanem azért jött, hogy váltságot szerezzen, és ezt a váltságot ő szerezte meg. Azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket. Vajon a céljaim tekintetében, testvéreim, hogy állunk ezzel a fő céllal? És végül nem utolsó sorban az evangéliumnak a személyes alkalmazása, amiről szeretnék szólni. Ugyanis az apostol ebben az igeversben nem csak úgy általánossága beszél erről az evangéliumról, ami elfogadásra méltó, hanem hogyha oda pillantunk a versnek a végére, akkor azt a végére egész személyessé teszi azáltal, hogy azt mondja, hogy igazából Jézus Krisztus szemszögéből nézve azért jött ebbe a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket, aki közül az első az én vagyok. Az első az én vagyok. Pál apostol ebben a versben tulajdonképpen, ha tetszik, önmagáról és csak is önmagáról beszél. Amikor testvérek valaki igazán az Isten elé kerül, amikor valaki úgy igazán az Isten elé akar és kíván állni, akkor az ilyen ember, aki az Úr előtt így áll, általában, sőt minden esetben nem lát mást, csak az Istent és saját magát. Nem látja a másikat, hogy bezzegő bűnösebb. Bezzegő neki több vaj van a füle mögött, ahogy szokták mondani. Ő sokkal inkább olyanabb, mint én. Amikor valaki az Isten előtt áll úgy igazán, akkor általában ott két személy van, az Isten és én, és kész, és ennyi. És nincsen más. Az őszinte megtérő, és emlékezünk csak vissza a mi saját őszinte megtérésünkre, az mindig csak ezt a képet látta. Az Istent és saját magamat. Amikor valaki elkezd, vagy valakik elkezdenek beszüremkedni ebbe a képbe, hogy Isten mellett, és esetleg magam mellett, de jó háttérbe szorítva, elkezdünk másokat behozni ebbe a képbe, hogy Uram, azért ő azért komolyabb problémával küzdik, mint én, akkor az komoly problémának a jele. Pál apostol azt mondja, hogy amikor az Isten előtt állok, akkor úgy látom magam, hogy minden bűnös között én vagyok az az első, aki a legbűnösebb. És ezt ágában nem volt kimutogatni a másikra, meg rámutogatni a másiknak a gyenge pontjaira, meg hibáira, hanem csak a saját magáiról beszél. Ha testvérek, mi így közelítünk az Úrhoz, hogy az Isten és én, és ebben a képben nem engedünk másokat becsempészni, nem engedünk esetleg másokat úgy magunk előtt tolni, hogy Uram, jövök én, de azért néhány ötletet adnék még, hogy kivel kellene komolyabban foglalkozzon, nem pedig velem. Ha valaki úgy jön oda, hogy az Isten és én, akkor arra biztosan nagyon jó az esély, hogy az Úr elkezd munkálkodni az ilyen és az ilyenek életében. De igazából nem csak a megtérésnél, hanem a lelki megújulásunknál, a lelki megújulásoknál is ugyanez a helyzet. Tessenek nekem megmondani, testvérek, kíváncsi vagyok, mi a véleményünk erről, melyik a könnyebb. A megtérésnél látni azt, hogy Isten és én, vagy pedig a megújulásnál látni azt, hogy Isten és én. Melyik a könnyebb? Megtérésnél. Én is erre voksolnék. Én is erre voksolnék. Ha őszint vagyok, akkor erre voksolok. Miért? Miért van az, hogy a megtérésnél könnyebb az Istent látnom, és saját magamat, míg a megújulás, amikor megújulásra hív bennünket az ige, mikor a leghitmélyítő alkalmaink vannak, és egyértelműen nekünk van célozva az ige, akik már az Úrral járunk 10-20-30 éve, valahogy nehezebben tudjuk ezt a képet beállítani, hogy az Isten és én. Sokat gondolkoztam azon, és igazából arra gondoltam, hogy valahogy, amikor megtérésre jutunk, a most bemelékezettek majd figyeljenek erre jobban, ne essenek ebbe a hibába, amivel beleestem, meg talán jó néhányan beleestünk. Amikor megtérésre jutottunk és bemelékeztünk, akkor egy kicsikét elkezdtünk úgy érezni és úgy viselkedni, hogy most már azért vagyok valaki. Most már azért bemelékeztem. Az énestől kezdve kicsikét kellemetlen is, hogyha elkezdik filtatni nekem ott a dolgaimat. Sokkal, de sokkal nehezebb a megújulás szándékával úgy állni Isten lé, ahogy itt Pál apostol beszél Timóteusnak, hogyha bűnösökről van szó, és bűnökről van, akkor igazából az első vagyok én. És nem akarok ebbe a képbe senki más becsempészni, és senki más behozni, hanem csak azt szeretném, hogy az Isten és én látszódnék ezen a képen. Pál apostol, mikor megtért, és mikor megújulásra is kész volt, akkor nem halogatta ezt a dolgot, nem folytatta az addig életét sem, hanem teljes mértékben újat kezdett, mert így volt esélye a megújulásra. Bibliában azt olvasok a zsidókhoz írt levélben, ma ha az ő szavát halljátok, akkor meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Igaz beszéd ez, elfogadásra méltó. Segítsen bennünket a mindenható Isten testvéreim, hogy a megbízhatóság tekintetében is, a tartalom tekintetében is, és a személyesen alkalmazandó evangélium igazság tekintetében is. Hadd legyen ilyen szempontból lágy a mi szívünk, és fogadóképes mindarra, amit az evangélium tőlünk szeretne személyesen kérni ezzel a mai estén is akár. Amen.